legjellemzőbb példa az a Gyöngyösi, megjelent a vallási likvidáló bizottság a kolostorban, és hát vasárnap volt, és hát a tartományfőnök akkor még Gyöngyösön volt, és mondta a likvidálóknak, hogy hát kedves elvtársak, most itt a vasárnapi misére nagyon sokan jönnek, ezért, hogyha itt leltárt kezdenek el készíteni a kolostor ingóságairól, akkor ez föl fogja dühíteni az embereket. De nem hallgattak rá, éppen kijöttek a miséről, ott állt egy csomó katonaruhás kommunista, akik ott ügyködtek, és kérdezték, hogy hát ezek meg mit akarnak itt, és mondták, hogy leltárt vesznek föl, mert államosítják a kolostort. Na erre az asszonyok nekiestek ezeknek a derék államosítóknak, és hát elkezdték verni az államosítókat, kiszorították a kvadrumba, az egyiket még a sárba is beletaposták, és úgy öklözték őket. Erre aztán hát elmentek az államosítók, viszont azonnali hatállyal bejelentették pászfőnök Péri Bonaventurát hivatalba, a városházára, hogy adjon számot az eseményről. Na, és ekkor történt a katasztrófa, mert ez viszont az alapvetően katolikus gyöngyösi lakosságot igen felbőszítette, és a História Domuszban azt írják, hogy több mint 10 000 fő jelent meg a főtéren a városháza körül, és követelték, hogy azonnal Péri Bonaventurát engedjék szabadon. Még aznap erősítést kértek, hogy hát itt lázadás tört ki, rögtön statáriumot hirdettek a városban, és 2 gyöngyösi polgárt felakasztottak a főtéren, miközben énekelték az Internacionálét, és Csipkei Albert huszárszázadost és Velt Ignác kereskedőt hát megölték, teljesen értelmetlenül és indokolatlanul felakasztották, csak azért, hogy félelmet keltsenek a városban. Jászberényi eset, ahol hát nem akasztás volt, hanem sortűz. Ugye föleskedték a házfőnököt a Károlyi kormányra, hát ez még nem a tanácsköztársaság, de is érdekes volt, mert az összes egyházi előjárót berendelték a polgármesteri hivatalba, és fölírták az eskü szövegét is, ez így szólt az eskü szövege, hogy én XY esküszöm, hogy a Magyar Népköztársasághoz és annak alkotmányához hű leszek, stb. Stb. Végén Isten engem úgy segéljen. Hát még a Károlyi kormány ez még nem volt teljesen ateista, csak félig meddig, de hát és hát Jászberényben úgy kezdődtek a konfliktusok, hogy március 30-án megválasztották a helyi közoktatásügyi biztos Taska Jánost, aki közölte, hogy az összes egyházi iskolát államosítja, ezt el kell venni minden, és el kell az iskolákból távolítani a burzsuá múlthoz kapcsolódó minden képet, feszületet, és egyben a vallásoktatást ki is tiltották az összes iskolából. Tehát Jászberényben leírták, hogy ennek ellenére azért a templomban folyt egészen a tanácsköztársaság végig. Simán megtartották a hitoktatást, csak hát, hogy azt is leírták, hogy ide azért már kevesebben mentek el, hát részben félelemből, részben meg kényelmetlenség miatt. Kubusz Leontin, a házfőnök, ő felszólalt a templomban, és a piac téren is beszélt, olyan dolgokat mondott, ami nem tetszettek a kommunisták, és akkor mondta, jegyzőkönyvet vettek fel, és mondták, hogy majd berendelik, de erre már nem került sor. És hát Jászberény is vallásos lakosságú terület volt, úgyhogy itt is folyamatosan az összes nagygyűlésen állandóan leírják, hogy hát kirendelték az embereket, meg kimentek kíváncsiságból, aztán kifütyülték, és abcugolták a kommunista szónokokat. És ez önmagában véve nem lett volna annyira nagy baj, csak éppen amikor Bokányi Dezső érkezett meg Budapestről, és nem...
Ő egyik direktóriumnak volt a vezetője, ugye?
Igen, hát eredetileg szociáldemokrat, azt hiszem, hogy kőfaragó, vagy valami más magasan kvalifikált figura volt. Hát azt hiszem, hogy szóhoz se jutott. És ezt már tudták akkor a kommunista vezetők, fölé állították a géppisztolyokat, vagy géppuskákat, még a mellék utcákban is, hogy ne lehessen elmenekülni, és amikor kifütyülték Bokányi Dezsőt, aztán nem tudott szóhoz jutni, akkor intett a zsebkendőjével, és azon nyomban elkezdték mészárolni a tömeget. Hát azért ez nem egy olyan... Szóval ez egy igazi barbár és értelmetlen tömeggyilkosság volt. Itt nem tudom, hogy ennek a következményeképpen a felelősöket, hát nyilván a törvény elé állították 20 után, de ez mély nyomokat hagyott a városban, és szépen le is írják, hogy kiket öltek meg, vagy sebesítettek meg, név szerint még a családjukat is leírják a História Domuszban, úgyhogy ezek történeti tények. De ugyanakkor meg itt is azért olyan komikusan írják le, hogy hogyan vonultak ki, azt ugye egész nap vonultak ki a városból a vörös katonák, majd nyomukban délután megérkeztek a románok, és kergették a vörös katonákat, akik bátran elmenekültek, és hát valahogy így ért véget, de hát azt is leírják, hogy a románok mindent kifosztottak, amit csak tudtak, elvittek, a pincéket feltörték, és nem is tudom, hogy fejezik, hogy valóban bestiálisan, hogy hogyan viselkedtek a garázdaságuk során. Úgyhogy hát Jászberényben is volt tragikus része, vérfürdő és sortűz, és hát ezt egy kicsit komikusra vették, ahogyan elkergették a bátor vörös katonákat.
Akkor még nem tudták a vörösök, hogy ez a fő próbája annak, ami aztán 45 és 50 között fokozatos szigorodással lezajlott Magyarországon.
Hát a történészek mostanában nem egészen úgy látják, hanem inkább először is az, hogy akik azt szokták mondani, hogy akik csatlakoztak a kommunhoz, azok általában nem is biztos, hogy bármit tudtak a marxizmusról, hanem elég sok volt ebben a foglaljuk vissza az elcsatolt területeket, szálljunk szembe az antanta felbuzdulás is. Úgyhogy az, hogy a Kunvéla az előzménye volt-e a Rákosinak, az eléggé kétséges. Először is, amikor a Rákosi megjött, akkor már azért sokkal szervezettebben történt a terror. Itt azért ebben még volt egy kis esetleg. De minden esetre, aki odafigyelt az ország lakói közül, azért az sejthette, hogy mire számíthat, és azért érdekesek ezek a bejegyzések, mert valóban az dokumentálják, hogy a fő karakterét a rendszernek, azt tökéletesen érzékelték, az egyház ellenességet, a magántulajdon semmi bevételét, az államosítás, stb. És hát ezért aztán azt is tudhatták, hogy mire számíthatnak, amikor a Magyar Kommunista Párt magához ragadta a hatalmat a fordulat éve után.
48-ban.
48-ban.